Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvéreim! És keresztelőre készülődve a 431. énekünket énekeljük. A 431. énekünket, amelyik így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Szentelése. A Szent Háromság egy örök és igaz Istentől jön. Amen. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítjük a te nevedet. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk úgy, mint ahogy a gyermekek jönnek édesapjukhoz, édesanyjukhoz, szülőikhez. Bizalommal és nyílt szívvel. Köszönjük, hogy mi is így jöhetünk te hozzád, és imádhatunk téged, sőt, szerethetünk téged, mert te előbb szerettél minket. Köszönjük néked, hogy atyai szeretetedből küldted nékünk az Úr Jézust, hogy legyen a mi megváltónk. Köszönjük, hogy ő érette az ő drága áldozatáért, vérért, visszafogadtál magadhoz, hogy legyünk mi a te házad népe, legyünk mi a te családod. Följogosítottál bennünket ő által arra, hogy édes atyánknak szólítsunk. Köszönjük te néked, hogy ő érette, ránk árasztod minden atyai áldásodat, jóságodat, szeretetedet. Köszönjük néked, hogy hozzá tartozva békességünk lehet, örvendezhetünk, biztonságban lehetünk. És köszönjük, hogy te ki tudod elégíteni minden valós szükségletünket. Kérünk téged, hogy ma is atyai szereteteddel áldj meg minket, a te drága beszédeiddel, mert azok a legnagyobb kincsünk nekünk. Köszönjük néked, hogy szólni akarsz hozzánk ma is. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, amikor a te ígédre figyelünk. és kérünk, hogy te áld meg ezt a kisgyermeket is, akit mindjárt megkeresztelünk, hogy ő is a te családodnak a tagja lehessen, és egészen hozzátartozzon, tudatos hittel is elkötelezve majd egyszer magát melletted. Kérünk téged, hogy áld meg most együtt létünket itt a nagy templomban, és áld meg a kicsiket is odakint a gyermekisten tiszteleten, és áld meg mindazokat, akik ma hozzád jönnek, és a te nevedet dicsérik, és reját hallgatnak, bárhol a világban. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és ti pedig jöjjetek. És hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Leírja ezt nékünk Máté evangélista, evangéliumának 28. részében eképpen. És hozzájuk menvé Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreink, kedves Lajos és Judit, Gyuri és Éva, tudjátok, hogy ennek a kislánynak a neve azt jelenti, hogy kegyelem. Juttassa hát most is eszetekbe a kegyelmet, az Istennek ezt a drága vonását. Ő egy kegyelemből kapott ajándék. Minden gyermek Isten kegyelméből kapott ajándék, ő is kegyelmi ajándék. Nem érdemeitek szerint adatot nektek, hanem tényleg kegyelemből, és ezért köszönettel és hálával tartoztok az Úrnak. Úgy tekintsétek tehát mindig, mint kegyelmi ajándékot a másikkal együtt. Aztán úgy nézzetek rá, mint aki maga is, mint bűnös ember bizony Isten kegyelmére szorul. Olyan szép, hogy azt a kegyelmet, amire ő is, mint bűnös ember rászorul, ezt az üdvözítő kegyelmet jelképezi most a keresztségnek a vize is. Amikor ezt ráöntjük, akkor Isten kegyelmesen eljegyzi őt magának, hogy szövetségese legyen a kegyelmi szövetségnek a rendjében, és övé legyen egészen és örökre. Úgy véljük, hogy az őt eljegyző Isten már eddig is, és ezután is azon fog munkálkodni az ő kegyelmével, hogy benne hívő és benne boldog ember legyen ez a kislány is. Hisszük, hogy elvégzi benne az őt hatalmasan eljegyző Úr, hogy legyen mielőbb ő is az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására. Végül azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy imádkozzatok azért, és tegyetek meg minden a továbbiakban is azért, hogy azt a Jézust, akinek ő, ezt az őt már most átölelő kegyelmet is köszönheti, azt a Jézust, aki életét adta egy kegyelemért, minél előbb és minél jobban megismerhesse, és imádkozzatok tényleg azért, hogy hihesse is a Krisztust és a benne rejlő kegyelmet. Mi mellettetek állunk ebben, és imádkozunk azért, hogy Hanna is kegyelemből élő, boldog ember lehessen, és hirdesse ne csak a neve, hanem egész lénye a kegyelmet, és aki által a kegyelem lett, és akiben az üdvözítő kegyelem rejlik Jézus nevét. Végül valóban azt kívánjuk nektek, hogy őrizze a továbbiakban is családotokat az ő kegyelme által, és segítsen nektek bölcsen nevelni ezeket a csemetéket. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük kislányotokat, kérdezlek benneteket következőkről. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketeket az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba, a keresztség által befogadjuk? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya Fiú Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről ő maga is annak idején vallást tegyen a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígér. Az Úr adjon nektek erőt ígéretetek betartásához. Most jöjjetek, testvéreim, és mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, s onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hanna, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 25. Zsoltárunk kijelölt verseit, a 2., 3. és 4. versét. A 25. Zsoltárunk 2. verse így kezdődik: Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 7. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 7. részéből a 11. verstől a 17. versig. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten írott igéje. És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba, és az ő tanítványai sokan mentek ővele is nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hoznak valaki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegyasszony vala, és a városból nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr megkönnyörült rajta, és mondanéki, ne sírj, és odamenvén illeté a koporsót, a vívők pedig megállának, és mondta, ifjú, néked mondom, kelj föl. És felült a megholt, és kezdte szólni, és adá őt az anyjának. És elfogá mindazokat a félelem, és dicsőíték az Istent, mondván, nagy próféta támadt mi köztünk, és az Isten megtekintette az ő népét. És kiment ő felőle hír az egész Júdeába és a körülvaló minden tartományba. Kedves testvérek, mindnyájan tudjuk, hogy legyőzhetetlen törvényként, hatalomként áll előttünk a halál. Sőt, nem csak előttünk áll, hanem magunkban is hordozzuk, hiszen egyes gének gondoskodnak arról, hogy sejtjeink természetes sejthalállal meghaljanak, míg más génrészletek halálos betegségekre hajlamosítanak bennünket. A halál szóval a Bibliában is találkozunk, mégpedig egy többértelmű fogalomként. Egyet nem jelent megsemmisülést. A halál nem megsemmisülés. Ezt a szót használja a Biblia először is annak az állapotnak a leírására, amiben Ádám és Éva bűneset után került, és amiben születik minden egyes utódjuk. Ez az Isten nélküli állapot. Ez a lelki halál. Egy létforma ez, amiben az ember Isten nélkül, sőt Isten ellenére él. Élő halott. Mindjárt ebbe az állapotba születünk. Aztán természetesen használja a Biblia ezt a szót a testi halálnak a kifejezésére is, amikor is a lélek és a test, a látható és a láthatatlan alkatrészünk, ha szabad így mondanom, elválik egymástól, és megszűnik ez a titokzatos mély kapcsolat, ami fogantatásunktól fogva fennáll. Ez a testi halál. Végül harmadik értelemben használja a Biblia az örök kárhozatra is. Isten ellenségeiként meghaló emberek, vagy olyan lények, akik Isten ellenségeként éltek, mint a sátán, vagy más egyéb sátáni hozzátartozók, azok mind az örök halálba kerülnek, ami nem megsemmisülést jelent, hanem az is az örök Isten nélküliséget. Második halálnak is nevezi egyébként a Biblia. Tehát valahol ez a három féle halál, lényegileg egy, mélyen összetartozik egymással a lelki halál, a testi halál és az örök halál. Gyakorlatilag úgy lehet mondani, hogy élő halottak vagyunk, mikor megszületünk erre a földre, aztán halott halottak vagyunk, akkor meghalunk testi halállal, és ha Jézus nélkül haltunk meg, akkor örök halottak leszünk. Élünk, ha szabad így mondanom, létezünk, tudatos létezőként, de a legnagyobb, legmélyebb boldogtalanságban. Amikor Isten megalkotta ezt a világot, nem volt benne a halál. A teremtésben nem volt benne eredetileg a halál, de Isten megmondta Ádámnak és Évának, hogy ha megszegik az akaratát, akkor rájuk tör a halál, a bűnek büntetéseképpen. És amikor bekövetkezett a bűneset, akkor úgy is lett, Isten ítéleteképpen bejött a világba a halál, a bűn következményeként, mint Isten büntetése. Szeneka ugyan azt mondta, hogy a halál törvény nem büntetés, de csak félig volt igaza, mert a halál tényleg törvény, de büntetés. Büntetés. Isten büntetése az ellene lázadt embereken. Nem csak Ádámon és Éván, hanem az utódain is, rajtunk is. Mert ugyanúgy vétkezünk, ahogy az ős szüleink. Ez a törvény, a halálnak ez a törvénye, ez úgy tart bennünket a hatalmában, mint legyőzhetetlen erő. Egyszerűen az ember nem bír a szorításából kiszabadulni. Nem bírjuk kitépni magunkat a halál öleléséből. Se a lelki halál öleléséből, se a testi halál, se az örök halál hatalmából. Egyáltalán a haláltól nem bírjuk magunkat megszabadítani. Bár az ember mindig próbálkozik, vannak ilyen nevetséges próbálkozásaink, hogy elkezdjük tagadni a halálnak a létét, de hát ettől nem lettünk tőle szabadok. Aki tagadta a halált, mint valóságot, az is meghalt. Hiába mondta, hogy nincs halál. Vannak mindenféle próbálkozások, hogy ilyen kellene megtalálnunk az emberi élet meghosszabbításának a titkát, és aztán majd a genetikusok majd biztos megtalálják azt a gént, amely gondoskodik arról, hogy meghaljunk, és aztán azt, ha kiiktatják, akkor majd sokkal tovább fogunk élni. De hát ezek ilyen, egyelőre azt gondolom, hogy nevetséges próbálkozások. Egyébként, ha netalántán az ember életét szinte végtelen hosszúságra tudnák nyújtani is, amit kötve hiszek, akkor is mi lenne még a lelki halállal? A bok kiszabadítja ki magát. És az örök halállal, azzal is mi lenne? Abból se tudjuk magunkat megszabadítani. Nos, egy félelmetes szorításba vagyunk tehát, tulajdonképpen a fogantatásunktól kezdve a halál törvényének a szorításában, ölelésében. Nos, a felolvasott történetünkben most éppen azt látjuk, hogy Jézus ezzel a törvénnyel csap össze. Ugye az eddig Isten tiszteleteken is arról beszéltünk, hogy Jézus az ő ellenségeivel csap össze, hát itt is összecsap, ha szabad így mondanom, az egyik ellenségével, a halálnak a törvényével. Megváltunk egy kis városhoz, Naim városához közeledett, nyomában követői seregével. Már egészen közel jártak az úti céljukhoz, amikor szembe jött velük egy másik sokaság. A városból feléjük tartó menet egy gyászmenet volt. Lassan, méltóság teljesen haladtak. A gyászmenet élén lépegetett az édesanyja. Mögötte az úgynevezett vállas emberek, lemesztelenített vállú halottvivők, akik két rúdra feszített vásznon vitték a halottat. Már éppen túl voltak az egyszerű szertartáson, amit a városka kapujába tartottak, ahol általában zsidó szokás szerint felemlítették az elhunytnak a jótetteit, és egy-két vigasztaló szót igyekeztek mondani az itt maradottaknak, mielőtt a temetőbe indultak volna. Ők már mentek a temetőbe. A környékbeli házak ablakaiból részvéttel nézték a gyászmenetet. Tehát ez a két menet találkozik össze Naim városkája előtt, egy gyászmenet, és vele szembe jön Jézus menete. Ha szabad így mondanom, az élet menete, és a halál menete. Nézzük, hogy ebben a helyzetben az Úr Jézus dicsősége hogyan ragyogott fel. Mert az ő dicsősége ragyog fel előttünk ebben a történetben is. Először is vegyük észre Jézusnak a könyörületét. Azt olvassuk, hogy Jézus könyörületre indult az édesanyja iránt. Az özvegy gyászoló édesanyja iránt, amikor látta őt, könyörületre indult. Úgy mondanám most, hogy Jézusnak a szemei irgalmas, könyörülő szemek. Ezekkel látta meg az édesanyját, aki özvegy volt, tehát már a férjét eltemette, és látta, hogy most az egyetlen fiatalon elhunyt fiát viszi a temetőbe, és látta, hogy ezzel az az asszony csak nem kiszolgáltatott helyzetbe kerül, hiszen utolsó támaszát is elvesztette, és létbizonytalanság szakadt rá. De látta a fájdalmát, a keserűségét, a reménytelenségét, ahogy vigasztalanul vagy vigasztalhatatlanul kíséri meghalt gyermekét a temetőhelyre. Jézusnak az irgalmas szemei látták annak az asszonynak az egész életét, az egész valóját, az egész lelkét, a múltját, a jelenét, a jövőjét, mindent látott. Más emberek nem látták így azt az asszony, de Jézus irgalmas szemei mindent láttak. Mindent láttak. És ennek az irgalmas tekintetű Jézusnak könyörületre indul a szíve az édesanyja iránt, és ezzel a nagy szeretettel, ezzel az érthetetlen, tulajdonképpen érthetetlen szeretettel odalép hozzá, és azt mondja neki, hogy ne sírj, ne sírj. Ez a rövid mondat ennek az érthetetlen könyörületnek, ennek a felfoghatatlan irgalomnak, a minden megelőző, kezdeményező jézusi szeretetnek a mondata. Ez az özvegy, ez nem is hit Jézusba. Ez biztosan mondható. Nem vár tőle semmit, még csak nem is ismerte. Eszébe se jutott, hogy bármit kérje Jézustól. Jézus pedig hozzá lépve nem kérdezte meg, hogy nem szeretnél valamit? Hiszen fel is támaszthatom a fiadat, ha hiszel, megtegyen. Semmi ilyesmiről nincs szó. Egyszerűen Jézus lehajlik ehhez az asszonyhoz. Oda lép hozzá. Minden előfeltétel teljesülése nélkül, vagy teljesítése nélkül. Ezt az asszonyt elborította a fájdalom, a reménytelenség, kilátástalanná vált az élete, összetört a szíve, a lelke, és Jézus egyszerűen ezzel a könyörületes szemével és könyörületes szívével odalép hozzá, megszólítja és elkezdi azonnal vigasztalni. Ne sírj, mondja neki. Ne sírj. Nem tudom, mire gondolhatott az a gyászoló asszony. Talán úgy átvillant az agyán, hogy micsoda? Hát ne sírjak, hát hogy ne zokognék? Hát mi egyebet tehetnék ebben a helyzetben? De valahogy Jézus szava ott csengett a fülében, és valahogy a szívében is, és hatott rá. Hatott rá. Senki nem tudta ezeket a szavakat úgy mondani neki, ahogy ez a számára ismeretlen valaki mondta, olyan szívhez szólóan, olyan ellenállhatatlanul, olyan erővel teljesen. Biztos vigasztalták őt az emberek is, de azok csak nyomorult vigasztalók voltak, hogy Jobb mondja a könyvébe, és a szavaik nem hatottak rá valóban vigasztaló erővel. De Jézusnak ez az irgalomból való fakadó szava, ez valahogy erővel hatott rá. A könnyeit felszárítóan, erősítően hatott rá. Ne sírj, mondja neki a Krisztus. Ez Jézusnak a dicsősége, hogy ő tudnélik ilyen irgalmas szívű, hogy kegyelmes, hogy lehajló. És olyan jó tudnunk, hogy az Úr Jézus ma is ilyen, nem változott semmit. Lehet, hogy köztünk is van olyan, aki így össze van törve valami miatt, és el van keseredve, nagyon szomorú, belül sír, ha kívülről nem is. Olyan jó, hogy Jézus ma is lehajol az ilyen összetört szívű, lelkű, életű emberekhez. Látja a jelenünket, a múltunkat, a jövőnket, és nem kérdez tőlünk semmit, hogy hiszünk-e benne, vagy hogy nem tudom mit, teljesítsünk ezt vagy azt, ugorjuk át a lécet ebbe, abba, majd akkor törődik velünk. Ne, semmi. Csak egyszerűen úgy a szívünkhöz szól, és azt mondja nekünk, hogy vigasztalódjunk. Ne sírjunk. És valahogyan olyan furcsa módon hat reánk is. Ez a két rövid szó. Ne sírj. És lehet, testvérek, hogy tényleg úgy vagyunk mi is, hogy sokszor olyan helyzetbe kell jutnunk, hogy ezt a két szót meghalljuk. Mert van, amikor nagyon jól vagyunk, és semmi bajunk nincs az égvilágon, és akkor Jézus hiába beszél hozzánk, egyszerűen nem halljuk meg. Nem jut el a szívünkig. Lehet, hogy egyszerűen minket is Jézus oda kell, hogy állítson egy koporsó mellé. Vagy lehet, hogy egyszerűen betegágyra kell, hogy fektessen bennünket, vagy baleset történik velük, hogy bármi. És egyszerűen valami nyomorúságba jut az életünk, a szívünk, a testünk, a lelkünk, és akkor valahogy úgy a fülünk úgy meghallja, hogy ne sírjunk. Valahogy szembesülünk Jézusnak az irgalmas jelenlétével, és az irgalmas, vigasztaló, erősítő szavaival. Ez az ő dicsősége, hogy ő ilyen. Irgalmas, lehajló, kegyelmes ma is. Ismeritek már őt így? Látjátok, átéltétek az ő kegyelmét, az ő irgalmát? De lássuk tovább, testvérek, Jézusnak az erejét is. Mert ebben az egész esemény sorban nem csak az irgalma, hanem az ereje is feltündöklik, felragyog. És ez is az ő dicsősége, hogy ő ilyen erővel, ilyen hatalommal bír. Jézus nem tér ki a halottas menet útjából. Nagyon jól tudjátok, hogy általában, ha megy egy halottas menet, akkor az emberek kitérnek az útjából. Mert Albert Irsai lelkész voltam ott a ravatalozótól a temetőig, egy elég hosszan kellett az úton, az a közlekedési úton menni. És ha ott mentünk, én mentem ugye elől, és mögöttem jött a gyászmenet, mindig az autók mindig leálltak. Mindig félrehúzódtak előlünk. És ez így van mindenhol. Izraelben is így volt. Az emberek félreálltak, lehajtották a fejüket, és engedték a gyászmenetet. De Jézus itten nem áll félre a gyászmenetnek az útjából, hanem egyenesen, hogy így mondjam, már majdnem, hogy udvariatlanul, de megállítja a gyászmenetet. Útjukba áll. Nem is tudom, hogy minek áll itt útjába Jézus, a gyászmenetnek áll útjába, vagy inkább a halálnak áll útjába. Minek szól az, amikor félrehúzódnak emberek, a gyászolóknak, vagy a halálnak? Jézus a halállal szembe tudott nézni. Ő nem húzódott félre a halál elől. Útjába állt a mindenhatónak tűnő halálnak, mert megmerte ezt tenni. És aztán még többet is tesz. Mert a könnyáztatta arcú édesanyától odalép a halotthoz, és mintha csak aludna, szeliden így szól hozzá: ifjú, néked mondom, kelj fel. Ifjú, néked mondom, kelj fel. Ezt olyan szelíden, csöndesen mondta Jézus. Nem kiabált, nem volt teátrális nagy mozdulatok, hajtépés, meg önmagának a vagdosása, meg nem tudom, és semmi. Szelíden azt mondja: ifjú, hát néked mondom, kelj fel. És közben az ember nem is tudja, hogy most mi. Egy ütközet zajlik a szeme előtt. Egy ütközet zajlik, az élet fejedelme, a hatalmas Jézus megütközik a halállal. Mégpedig tényleg minden rákészülés, elmélyülés, erőgyűjtés, és nem tudom milyen dolgok nélkül. Felfoghatatlan könnyedséggel, természetességgel, szelídséggel: ifjú, néked mondom, kelj fel. És mi történik e szavak nyomán? A halott abban a pillanatban felül, és elkezd beszélni. Megelevenedik, újra él. Ennyit látott a környező sokaság. Mi is ennyit látunk a történet alapján. Jézus szólt egy kis rövid mondatot, és aztán az a gyerek, akit ott halottan vittek, biztos, hogy meghalt. Egyszer csak fölül. Megelevenedik. És Jézus az anyjának adja, egy kisgyerek lehetett, mert úgy Jézus megtudta őt, a karjára tudta venni, és oda tudta adni az anyjának. Adá őt az anyjának. De ha ennyit is látunk, mi történik a háttérben? Ez a fiú már a halálnak a hatalmában volt. Ám a halál hatalma elengedte Jézus szavára. Már a holtak hazájában volt ez a gyermek, ahová emberi szó el nem ér. Hiába beszélünk a halottainkhoz, ők már nem hallják, nem jut el hozzájuk. De Jézus szava elér a holtak birodalmába is. Ott volt a holtak között ez a gyermek, ahonnan senki nem jöhet ki, csak az, akit Jézus hív, ezért ő kijött onnan. Sőt, Jézus újra összekötötte a lelkét a porral, a testével. Tudjuk, hogy ez a kapcsolat ma is foglalkoztatja a kutatókat, de ezt a titkot nem bírták megfejteni, hogy hogyan kapcsolódik a test a lélekhez. Jézus se fejti meg nekünk, de megteszi azt, amit senki nem tud megtenni, összekapcsolja a lelket a testtel, amiben egyébként időközben megindultak már oszlási folyamatok, hiszen mihelyest meghal valaki, rögtön már a halál elkezd benne hatni, és kezd bomlani. Jézus ezt az egész folyamatot visszafordítja. Visszaállnak az előbbi viszonyok, és újra él a meghalt gyermek. Kiragadja Jézus a halál hatalmából, a halál birodalmából, és új élettel ajándékozza meg, és teszi mindezt a szava által, valami játszik könnyedséggel. Játszik könnyedséggel. Ebből, testvéreim, megérthetjük azt, hogy az Úr Jézusnak hatalma van a halál felett. Előtte, a szava előtt meghajlik a halál. Nincs appelláta. Mi nem érezzük sokszor, testvéreim, az Úr Jézus szavainak az erejét, a hatalmát. Lehet, hogy mi magunkba kimosoljuk ezt az egész történetet, vagy nevetünk ezen, de a halál nem nevet Jézusnak a szaván, hanem a halál meghajol Jézus szavai előtt, mert az tudja, hogy kinek a szavai azok. Jézusnak ez a dicsősége, testvérek, hogy ő ilyen hatalmas, hogy a halál is meghajol előtte. Szava az győztes a halál fölött. Mi ugye emberi eszközökkel így hányszor átéljük ezt, hogy egyszerűen tehetetlenek vagyunk a halállal szemben. Hiába van az orvosi szakértelem, a bogyók tömkelege, a legmodernebb orvosi eszközök, tényleg a jó szándékú erőfeszítés minden orvos részéről, egyszerűen a törvény egyszer csak jön, s nem lehet ellene mit csinálni. Kiragadja az embert az orvos kezéből is. De ami minket így legyőz, minden szakértelmünk, gépünk, tudományunk ellenére, azt Jézus legyőzte. Játszik könnyedséggel. Mert ő végtelenül erősebb a halálnál. És nagyon fontos nekünk, testvéreim, hogy lássuk Jézusnak ezt a fenségességét, ezt a dicsőségét. Ő nem csak irgalmas vigasztaló, hanem hatalmas szabadító úr is. Hatalmas szabadító úr is. Persze ezen a ponton úgy eszünkbe jutott, hogy ez a Jézus később meghalt a Golgotai kereszten. Hát meghalt a kereszten, mégiscsak legyőzte a halál. Őt is? Nem, testvérek. Akkor Jézus csak azért győzhette le a halál, mert átengedte magát a törvény hatalmába. Ő nem azért halt meg, mert nem tehetett mást, hanem mert meg akart halni. Engedve az Atya akaratának, mégpedig a mi megváltásunkért, a mi üdvösségünkért. Őről azt olvassuk, hogy amikor eljött az idő, lehajtotta a fejét, és meghalt. Ez nem olyan halál volt, mint a miénk. Ez egy tudatosan vállalt halál, amikor átadja magát Jézus a halál hatalmába. Ami nem ragadhatná meg őt soha. És azért adja át magát, hogy mi, bűnösök, akik örök halált is érdemlünk, mi életet kaphassunk. Örök életet kaphassunk ajándékképpen, amikor hiszünk benne. És folytatólag, hogy Jézushoz visszatérjek, amikor eljön a rendelt ideje, harmadnapon feltámad a halálból. Bizonyítva ezzel, hogy erősebb a halálnál. Mert ő nem csak halottat, sőt halottakat elevenített meg, mint itt ezt a kis gyermeket, vagy Jairus leányát, vagy Lázárt, hanem ő maga is feltámadt a halálból, mégpedig dicsőséges testben. Ezek az emberek, akiket itt ő föltámasztott, ezek később meghaltak. De Jézus dicsőséges testben támad föl, és ő már soha meg nem hal. Őnála nagyobb nincsen. Nagyobb a halál erejénél is. A halál nem egyenrangú vele, hanem ő fölötte áll. És miatta tudjuk, hogy ebben a világban, testvéreim, és ezt hisszük is erősen, a világban nem a halálé az utolsó szó, hanem a Krisztusé, aki maga az élet. A látszat az, hogy a halál legyőz mindent, de a valóság az, az igazság az, hogy Jézus, aki maga az élet, ő a legnagyobb, ő a hatalmasabb, ő a végső győztes. Neki mindegy, hogy mi milyen halottak vagyunk. Hogy mostan lelki halottak vagyunk, vagy örök halottak vagyunk, vagy testi halottak vagyunk, ő a halálból így megfog, és így kiemel. És életet ad nekünk. Játszik könnyedséggel, irgalmas szívéből fakadóan. De még egy másik dologra is szeretnék itt rávilágítani. Ugyanis Jézus ott Nain előtt, mint egy ilyen kicsiben, megmutatta azt, hogy mit fog tenni akkor, amikor az utolsó ítéletre visszajön. Tudnélik, feltámasztja a halottakat. Ez csak egy kicsi kis jel arról, hogy mi az, amit majd ő nagyba is meg fog csinálni. Mert ugye azt mondjuk a hitvallásunkban is, hogy hisszük a halottaknak a föltámadását. Hát hisszük a testnek a föltámadását, a halottak föltámadását. Valóban hisszük, mert ezt mondja az írás, hogy föltámasztja Jézus a halottakat az utolsó ítéletkor. Csendesen fog szólni. Akkor is nem fog... Csendesen fog szólni. És a halál elengedi azokat, akik nála vannak. Mindenkit elenged. Egyszerűen Jézus szavára megtörténik a feltámadás. Van, akik majd föltámadnak, és új testet kapnak, dicsőségben fognak föltámadni. Mások meg föltámadnak egy gyalázatos testben, amiben elmennek a második halálra, az örök kárhozatra. De ezen én azért nem mosolygok. Tehát ez a temetőkön látjuk, hogy feltámadunk. Sokan mosolyognak ezen már most manapság, hogy Inkább viccet csinálunk belőle, de mi nem viccet csinálunk belőle, hanem ezt mi komolyan hisszük, hogy Jézusnak ehhez van hatalma, van ereje, és semmiféle nehézséget nem fog okozni neki, hogy amikor visszatér a végítéletre, feltámassza a halottakat. Egyszer szólni fog mindazokhoz, akiket itt eltemettünk, vagy akiket én eltemettem. Vagy hozzánk is szólni fog, ha ne találtan addig mi is meghalunk. És egyszerűen nem lesz más választásunk, mint föltámadni, vagy az örök életre, vagy az örök halálra. Ki fogunk kelni a sírjainkból Jézusnak a hatalma által, ugyanúgy, mint hogy ez a gyermek kikelt a koporsójából, ott Nain előtt, akkor. Sőt, testvérek, még egy villanás. Elmondottam azt, hogy mi emberek lelkileg halottak vagyunk. Lelkileg, mivel Isten nélküli emberek vagyunk. Isten nélkül élünk, lelkileg halottak vagyunk. Ebből a halálból is Jézus támaszt fel minket. És ugyanúgy támaszt fel ebből a lelki halálból is, mint ahogy a testi halálból. Szól hozzánk az igéje által. És igéje által hitet ad önmaga iránt. És mihelyest egy ember elkezd hinni benne, akármilyen kis gyenge, pislákoló kis hittel, elkezd hinni benne, az az ember életre jutott. Az az ember feltámadt a lelki halálból. Lehet ezt egy kicsit részletesebben is elmondani. Jézus rávilágít a bűneinkre, az elveszettségünkre, hívja a szívünket, hogy tartsunk ebbe bűnbánatot. Ugyanakkor kínálja nekünk a bűneink bocsánatát, de azon többet is, mert önmagát is kínálja nekünk, és amikor mindezt teszi, aközben ebbe való hitet is munkál a szívünkbe. És amikor egyszer csak elkezdünk hinni, akkor már új életre támadtunk, már nem vagyunk lelkileg halottak, hanem feltámadtunk a lelki halálból. És lehet, hogy aztán testileg még meg fogunk halni, de abból is föl fogunk támadni a dicsőségre, az örökké való dicsőségre. Jézus az, testvérek, aki mindenféle halálból, lelki, testi, örök halál, egyszerűen minket új életre támaszt, és igaz életet ad nekünk, legyőzhetetlen életet, magához kapcsolva bennünket. Jézus dicsősége az ő halál fölött diadalmas ereje, isteni hatalma. És végül, testvérek, Jézus dicsősége látszik meg az ő hatásából is. Látjuk azt, hogy ebben a helyzetben, amikor mindez itt végbe megy, akkor mi történik utána? Mi történik utána? Van egy hatása annak, ami itt történik. A halál mélységeiből kijön a fiatalember. Mi elképzelni se tudjuk őszintén szólva, hogy hol járt, de ott járt, ahonnan nincs visszaút, de neki mégis volt. Ő visszajött onnan. Hát ez is egy elég nagy út, és egy nagy hatása Jézusnak. De ott volt az az anya, ott volt az a gyászoló sokaság, a maguk szomorúságával, kilátástalanságába, a maguk tehetetlenségébe, a maguk fájdalmába, ebbe a sötét mélységbe, és ebből is kijön neki Jézus hatására. Jézus hatására, az öröm magaslataira jutnak ezek az emberek. Leírhatatlan az az átalakulás, ami Jézus tette nyomán, akár a halott gyermekben, akár a környező sokaságba végbe ment. És még ott voltak Jézus körül álló emberek is, mert vele is egy nagy sokaság jött a tanítványain kívül. És azt olvassuk itt az igében, hogy akik ott voltak, azoknak a szívében nem csak, hogy öröm volt, mert ezt tételezzük fel, nem mondja így az ige kifejezetten, hogy öröm volt, de feltételezhetjük, hogyha már föltámadt a gyereke valakinek, akkor csak örvendezik neki. Amit viszont biztosan tudunk a Bibliából, az, hogy akik szem és fültanúi voltak egy csodának, azokban Isten félelem támadt. Isten félelem támadt. Mert egy olyan csodának voltak a szemtanúi, amihez foghatót nem látott senki, és ők se gondolták, hogy valaha ilyet fognak látni, mert a halállal nem lehet így packázni. És egyszerűen örültek ezek, de sokkolta őket az, amit láttak, mert magukhoz térve rögtön rádöbbentek, hogy az a Jézus, aki ilyen könnyedséggel visszahozta a halálból azt a gyereket, ez mérhetetlen hatalommal bír, nagyobb hatalommal bír, mint a halál. Ha a haláltól félünk, akkor tőle is félnünk kell. Félelmet keltett bennük ez a hatalom, ami itt ilyen szelíden nyilvánult meg, és ilyen könyörületesen nyilvánult meg. Valami félelemmel, vegyes tisztelettel tekintettek rá. Ugyanakkor, testvérek, megvilágosodott előttük még valami. Olvassuk, hogy megvilágosodott előttük, hogy kicsoda ez a Jézus. Nagy próféta támadt mi köztünk, és az Isten megtekintette az ő népét, mondják. Arra utalnak itt vissza, hogy annak idején Mózesnek megígérte Isten, hogy egyszer küld majd egy prófétát az ő népének, de olyan prófétát, aki olyan lesz, mint ő, nem mint Mózes, hanem mint az Úr maga. És felhívta már akkor a zsidóknak a figyelmét, hogyha majd eljön ez a próféta, akkor őt hallgassák. Ezek a naini emberek, meg akik ott álltak, ezek felismerték, hogy beteljesedett a profécia. Íme itt van az a próféta, ama próféta, hogy a kánai mennyegzőn is ugyanez elhangzik. Ő ama próféta, akit Isten megmondott, az a különös, az a rendkívüli, aki eljövendő volt e világra. És őt kell hallgatnunk, mert ő elhozta nekünk az Istent, magát, nem csak az Isten üzenetét. Benne maga Isten jött el hozzánk. Meglátogatott minket az Isten. Ő benne. Felismerik Jézust az ő tettéből, és meglátják, hogy valójában kicsoda ő. És egyszeriben elkezdik dicsőíteni. Az igen csodálatos, testvérek, hogy dicsőítik az Urat. Dicsőítik az Urat ezek az emberek, sőt, nem csak, hogy dicsőítik, hanem elkezdenek ide-oda menni, mindenki ugye megy a maga helyére aztán, és ahol laknak, elkezdik mindenhol mondani, hogy mit láttak, és kicsoda ez a Jézus, és elhíresztelték, bizonyságtevőivé lettek a Jézusnak, mert így mehetett ki ő felőle a hír egész Júdeába és a körülvaló minden tartományba. Bizonyságot tettek róla ezek az emberek, akik mindezt ott átélték. Testvérek, mindezek alapján én kimerem jelenteni, hogy Jézus szavait hallva, az ő szabadító tettét látva, a gyászoló emberek, és azok is, akik Jézussal tartottak, feltámadtak. Itt nem csak az a gyerek támad fel, hanem itt mások is feltámadtak lelki értelemben, akik addig nem hittek Jézusban, nem is értették őt, nem tudták, hogy ki ő, mi ő, miért jött, mit tegyenek vele. Ismeretlen volt a számukra, és most ők maguk is lelkileg feltámadtak, megelevenedtek, hitre jutottak. Az Isten félelem, az Isten dicsőítés, a Krisztusnak a hirdetés, annak a jele, hogy ezek az emberek, ők maguk is feltámadtak a lelki halából, és új életet találtak a Krisztusban. Mert más nem fogja félni az Istent, és nem fogja dicsőíteni az Istent, és nem fogja híresztelni az Istent a Krisztusban, a Jézusban. Csak az, aki már hisz ő benne. Ezek az emberek lelkileg, és nem is tudom, testvérek, hogy most melyik volt igazából a nagyobb csoda. Az, hogy ez a gyerek föltámadt a testi halálból, vagy az, hogy az emberek föltámadtak a lelki halálból, és Jézusba hívővé lettek. De az biztos, hogy ebben a történetben egy valaki magasztosul föl. Akár az irgalma, akár a hatalma, akár a hatása tekintetébe, az Úr Jézus Krisztus. Ennek a Krisztusnak a hitére hívlak ma is benneteket. Mint ahogy engem is ez a történet ennek a Jézusnak a hitére hív. Hogy higgyek ő benne, sőt, legyek a követője. Hogyha a mi szívünkbe, testvérek, megtörténik az Úr kegyelméből a nagy csoda, hogy ezt az egészet hitáltal komolyan veszük, akkor előttünk is fel kell, hogy ragyogjon a Krisztus dicsősége. Akkor minket is valahogy le kell, hogy nyűgözzön a Krisztus dicsősége. Ez az irgalom, ez a hatalom, ez a hatás, amit ő elér. Ez minket is oda kell, hogy vezessen, hogy egyszer csak bennünk is megtörténik egy ilyen meghajlás, mert felismerjük, hogy ő sokkal nagyobb bárkinél. Bárkinél, nálam, nálatok, mindegyikünknél. Ő sokkal nagyobb a halálnál is. Egy Isten félelem, egy félelemmel vegyes tisztelet kell, hogy Jézus iránt erőt vegyen bennünk, testvérek. És az is, hogy egyszer csak elkezdjük valamiért, elkezdjük dicsőíteni, elkezdjük áldani ezt a Krisztust, akiben az Istent látjuk. És egyszerűen csak elmegyünk máshova, és nem tudjuk megállni, hogy valahogy őt oda ne hozzuk, valahogy el ne beszéljünk valamit ő felőle, valahogy bizonyságot ne tegyünk róla. Egyszerűen, ha mi hitre jutunk, testvérek, mi is föltámadunk-e történet hallatán és hitén, akkor egyszerűen egy csoda történik velünk is. Mert tényleg megtörténik a csoda, hogy feltámadunk. A könyörülő, a hatalmas, szeretetteljes ige által. És ha feltámadtunk, testvérek, akkor már nem kell félnünk. Mert ugye bennünk van ez a halálfélelem. Bennünk motoszkál ez azért valahol állandóan. De ha mi Jézus kezére bíztuk magunkat, akkor nekünk már nem kell félni. Ő a halálfélelmet is fel tudja oldani a szívünkbe. És helyére adja az üdvösségnek a bizonyosságát, sőt, talán amit így lehetne mondani, hogy a hazavágyást is. A hazavágyást, honvágyat ad a szívünkbe ez a Krisztus. Bárcsak ott lennénk már nála, az örök üdvösségbe. Akkor már nem a félelem van bennünk, ha halálra nézünk. Még ha úgy meg is rettenünk egy kicsit olykor-olykor, vagy amikor közel jön hozzánk, még meg is reszketünk egy picit. De azért mégis Jézusba kapaszkodva túllátunk rajta. És egy hazavágyó üdvbizonyossággal tudjuk fogadni. Még ezt a sötét ellenséget is, akiről tudjuk, hogy Jézus mégis meghódoltatta, és végképp legyőzte. Övé az utolsó szó. Higgyetek ti is ebben a Jézusban, és kövessétek őt velem együtt. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Isten félelemmel borulunk a te színed elé, mert látjuk, hogy te hatalmasabb vagy a minket mindenképpen legyőző halálnál, ennél a sötét törvénynél. Köszönjük te néked, hogy ez fölötted nem uralkodhatott, és nem uralkodhat soha. Áldunk és magasztalunk téged, mert te győztes vagy. Köszönjük néked a te hatalmadat, ami fölragyog ebben a történetben. És dicsőítünk téged ezért a hatalomért, ezért az erőért. És köszönjük néked azt a könyörületet is, ami ugyanakkor benned lakik. Hogyha a hatalmad félelmet kelt a szívünkben, könyörületed bizalmat kelt irántad. Hiszen olyan jó látni, hogy te odahajoltál egy gyászoló összetört emberhez, és hogy karoltad őt fel. Köszönjük, hogy azzal a hatalommal, amivel fölemelsz a halálból, ugyanazzal a hatalommal könyörülni is tudsz, és meg tudsz vigasztalni bárkit. Köszönjük te néked, Urunk, a te hatásodat, amit bennünk is, és másokban is eddig a világtörténelem folyamán elértél. Köszönjük mindazokat az embereket, akik Isten félelemre és a te dicsőítésedre és a te hirdetésedre jutottak. Kérünk téged, mi is hadd éljük át ezt a hatásodat. Ugye mi szívünkben is Isten félelem, de ugyanakkor a te dicsőítésed és a te nevednek a hirdetése, bizonyságtétel gerjed. Hadd éljük át ezt a változást, ezt a csodát mindnyájan. Hadd legyen a mi szívünk, életünk is téged dicsőítő életté. Urunk, köszönjük, hogy magasztalhatunk téged, ami győzelmes vezérünket, seregeidnek dicsőséges főparancsnokát, e világnak urát. Kérünk téged most arra, hogy hajolj le azokhoz a testvéreinkhez, akik betegségekkel, nyomorúságokkal küszködnek. Külön kérünk azért a családért, akik balesetet szenvedtek az elmúlt héten, és most az édesanyja és gyermeke is kórházban vannak. Kérünk, hogy a te vigasztaló szereteteddel, gyógyító, megerősítő szereteteddel légy közel hozzájuk. Kérünk a beteg testvéreinkért, akik otthonukban sínlődnek, légy vigasztalójuk, légy megerősítőjük, légy fölemelőjük nékik is. Mondd nekik is, hogy ne sírjanak. Vigasztald meg az ő szívüket is. Köszönjük néked, Urunk, az örömeinket is. Köszönjük azt a kis babát is, aki nemrégiben született, és köszönjük azt is, akit most keresztelhettünk meg. Köszönjük te néked, hogy gazdagítod az életünket, családjaink életét, gyülekezetünket, a te népedet ezekkel a kisgyermekekkel. Köszönjük néked az ő életüket. Áldunk az ő kis életükért, ami ajándék mi nekünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket is. Látod, mennyire nagy hitetlenségben él a mi népünk. Te tudod igazán. Ebből a lelki halálból emeld ki, Urunk, minél több honfitársunkat, és adj újjászületést, megelevenedést, lelki ébredést a mi nemzetünknek, add, hogy minél többen tudjanak hozzád fordulni a keresztjének bizonyságtételei által. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, és tudhatjuk, hogy meghallgatsz minket a te nagy neved dicsőségéért, úgy, ahogy nekünk is javunkra válik az. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem azt, hogy jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Hirdetem, hogy még jövő vasárnap is itt leszünk, előre láthatóan márciusban már nem ide fogunk jönni templomba, de amikor kiderül a pontos időpont, úgy is szólni fogok, tehát most februárban még úgy látszik, hogy mindenképpen itt lesznek az Isten tiszteleteink, tehát ide kell jönni. Márciusban aztán át mehetünk Isten kegyelméből és a Matúz János testvérünknek a jó indulatából a Gabonakutató Intézetbe, és ott tarthatjuk majd az Isten tiszteletünket a tanácsteremben a megszokott időbe. Úgy néz ki, hogy telefonos internet kapcsolat lesz majd a közt a hely közt és e közt a hely közt, úgyhogy akik idehozzák a gyerekeiket, azok itt az Isten tiszteletet a kismama szobába is nyomon tudják majd követni, meghallgathatják. Imádkozzunk azért, hogy az építkezés az Isten dicsőségére történjen, és tényleg minden kirendelődjék a megfelelő időre és mértékben. Hirdetem végül azt, hogy az imádságunkban is megemlékeztünk arra, hogy született egy kisbaba. Hát január 18-án 12 óra 34 perckor 2510 grammal megszületett Kanyári Lea, kedves fiatal barátunknak, testvérünknek és feleségének második kis leánya. Itt vannak mindig a gyülekezetben, nagymamával együtt. Isten áldását kívánjuk a picire is, szüleire, testvérire és nagyszülőkre is egyaránt. Az Úr áldjon meg benneteket. Testvéreim, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek bocsánat, még egy fontos hirdetés az alapítvánnyal kapcsolatban. Lupsa a Győr testvérem bízta reám, akinek 2009-ben befizetése volt az Isten kezében alapítványba. Az Isten tisztelet után Lupsa Győrtől kérje el az adóigazolást. Akik már kaptak, azok is kérjék el újra, mert egy adat nem teljesen pontos. A többiek postán fogják megkapni az igazolást. Tehát most az Isten tisztelet után, az Isten kezében alapítvány befizetések után járóigazolásokat Gyuritól el szabad kérni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül, testvéreim, a 347. éneket lapozzuk fel, és énekeljük a kijelölt verseivel. 347. Énekeljük a második versétől az ötödik versig. Utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük. A 347. énekünk így kezdődik. Hol van koporsó hatalmad, elveszett, nyert diadalmad? Jézusunkat énekeljük. Áldás békesség!